kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Különleges lelki eseményre várják a híveket a segítő Szűz Mária leányai intézményének tagjai. Magyarországra érkezett Ronkati Szent Mária erekéje. A tavaly októberben szenté avatott szalézi misszionárius nővér életpéldája ma is sokakat bátorít a hitre, szolgálatra és a gondviselésbe vetett bizalomra. Egerben és Makláron április 26-ától lesz az erekje. Az első nap este fél hatkor szentmisét mutatnak be az Egri Bazilikában. Megnevezte a leendő Tisza kormány 7 miniszterét Magyar Péter pártelnök, leendő kormányfő a párt parlamenti frakciójának első ülése után. A várhatóan 16 minisztériummal felálló Tisza kormány külügyminisztere Orbán Anita, pénzügyminisztere Kármán András, gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István lesz. Az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt, az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László, a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs. Egyhangulag támogatta a Tisza parlamenti képviselőcsoportja Bújdosó Andra jelölését a frakció élére, valamint Forsthofer Ágnes jelölését az országgyűlés elnöki tisztére. A kormányban lesz miniszterelnökség, belügyminisztérium, igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó tárca, valamint tudományos ügyekkel, sporttal, civilekkel, egyházakkal és médiaszabályozással foglalkozó művelődési tárca. Várhatóan még a héten jelentenek be új miniszterjelölteket. Van igény a társadalomban egy új alaptörvény megalkotására, jelentette ki Magyar Péter. Ezt aztán népszavazás erősítheti meg, de nem ez a leendő Tisza kormány első feladata, tette hozzá a pártelnök. Arra kéri a jelenlegi kormányt Magyar Péter, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-ig. Legalább 160 olyan jogszabály kötődik a veszélyhelyzethez, amely csak a rendkívüli jogrend miatt működik, és a kabinetnek módosítani kell ezeket, ehhez kell pár hét, magyarázta. A háborús vészhelyzet május 13-án lejár. Konstruktív és jó hangulatú volt az egyeztetés az Európai Bizottság delegációja és a leendő magyar kormány között az uniós intézmény fő szóvivő helyettese szerint. Olof Gill elmondta, a jövőben folytatódnak az egyeztetések, hogy több témában is minél hamarabb előrelépést érjenek el, köztük a Magyarországnak járó, ám jogállamisági aggályok és korrupciós kockázat miatt felfüggesztett uniós források ügyében. Az Európai Bizottság elnöke szerint kevés idő áll rendelkezésre a Magyar Péter vezette leendő kormánynak, hogy megmentse a koronavírus járvány után létrehozott helyreállítási alap hazánknak járó forrásait, annak határideje ugyanis augusztus 31-e. Ursula von der Leyen szerint a magyar nép megérdemli, hogy megkapja ezeket a pénzeket, ezért is kezdtek el már a választás után tárgyalni Magyar Péter csapatával. Üzemanyagellátási zavarokra figyelmeztetett a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet az MTS eljutatott közleményében azt írta, a kutak fenntartása a különadók és az ellátási nehézségek miatt elviselhetetlenné vált, a vállalkozók családi tartalékai elfogytak. Az alakuló új kormányt arra kérik, hallgassa meg az érveiket, javaslataikat. A szerbiai kőolajipari vállalat a NISZ adásvételi szerződéséről tárgyalt a MOL elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt és a szerb energiaügyi miniszter. A szerb tárcavezető kiemelte, céljuk a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének fenntartása. A megbeszélések a napokban Belgrádban folytatódnak. Volodymyr Zelenszkij a Tisza párt vezetőjével Magyar Péterrel tárgyalna az ukrán állami Ostcsatbank Magyarországon lefoglalt vagyonának visszaszerzéséről. Az ukrán államfő szerint a zárolt pénzeszközöket az Orbán kormány jogtalanul tartja vissza. A magyarországi politikai változásokat ugyanakkor jó lehetőségnek tartja a helyzet rendezésére, mondta egy interjúban. Ukrajna már 10 éves drónszállítási megállapodást írt alá három közel-keleti országgal, Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Katarral, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök megjegyezte, már 11 országból kaptak megkeresést termékeikre, köztük a Kaukázusból is. Megjegyezte, hogy legalább 10 különböző megállapodás van jelenleg tervben bizonyos típusú ukrán fegyverek exportjáról. Egy civil életét vesztette, egy másik pedig megsebesült az ukrán fegyveres erőknek a Fekete-tengeri Tuapse város ellen indított tömeges dróntámadása következtében. Az orosz városban olajfinomító működik, amelyet többször is támadtak az ukránok az elmúlt napokban. Végül az időjárásról. Gyengén vagy közepesen gomoly felhős lesz az ég a folytatásban, elszórtan záporral, esetleg egy-egy zivatarral. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1 és 6 fok között, napközben 13-14 fok körül alakul. Az északi középhegység tágabb térségében akár fagypont alá is hűhet a levegő. Híreinket hallották.
Kegyelem, életadó harmat, amikor lángra gyújt a te hírgalmat. Ezer év hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, amit nappal még.
Meg hát újra Magyarország, most jön fel rád a világosság. Szól hozzád csendesen, tajtékzó tengeren erősen ez a szó.
Old meg hát, Úr, a magyar ország.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 14. részét Koncz Gábor előadásában hallják.
Verne Gyula, a Dunai hajós. Szeptember 5-én történt. Aznap éjszakára a deregje egy kis falu előtt horgonyzott le. Striga szokás szerint most is partra szállt. Öreg este volt már, minthogy a parasztok rendszerint napnyugtával fekszenek, legtöbbjük már behúzódott a házba, és így Striga magányosan járkált. Ekkor egy elég tehetős gazdára való házat pillantott meg. A ház tulajdonosa a környékbeliek becsületességében bízva nyitva hagyta a kaput, mialatt ő maga a szomszédba ment, hogy elintézzen valamit. Striga habozás nélkül belépett a házba, amelyben bolt volt, benne egy pulttal. Ennek fiókjából egy szempillantás alatt kiemelte a napi bevételt. De nem érte be ezzel a szerény zsákmánnyal. Figyelme egy fiókos szekrényre terelődött. Gyerekjáték volt feltörni az alsó fiókot. Innen kis kerek zacskót húzott elő, aminek csengése sokat ígért. Striga a zsákmánnyal sietve visszatért a deregére, amely hajnalban már messze járt. Ezekben a napokban ez volt egyedüli vállalkozása. A hajón más dolgok foglalkoztatták Strigát, időről időre eltűnt a hátsó fedélzet csukott részén, és belépett abba a kabinba, amelynek ajtaja éppen szembe volt azzal a kabinnal, ahova sergelatkót zárták. Ez a látogatás néha csak pár percig tartott, máskor meg elhúzódott. Amikor tovább maradt a kabinban, olykor a fedélzetre is kihallatszott a heves vita egy dühöngő férfi és egy asszony között, aki nyugodt hangon válaszolgatott. Az eredmény mindig ugyanaz volt. Mialatt a legénység közömbösen tovább végezte a maga dolgát, Striga dühösen kirohant a kabinból, és sietve távozott a deregéről, hogy kifújja mérgét. Főleg a Duna jobb partján próbált híreket szerezni. A bal parton ugyanis csak kevés a város és a falu, és ezek mögött, ameddig csak ellát a szem, végelláthatatlan róna terül el. Ez a róna nem más, mint a nagy magyar alföld, amelyet onnan csak nem 100 mérföldnyire az erdélyi hegyek határolnak. A vasútvonalak itt végtelen pusztaságokat, nagy kiterjedésű legelőket és vízivattól hemzsegő hatalmas ingoványokat szelnek át. A puszta gazdagon terített asztal a maga négy lábú lakói az ezer meg ezer kérődző számára, amelyek a magyar királyság nemzeti vagyonának tetemes részét alkotják. Búza vagy kukoricaföld alig akad errefelé. Itt a folyam kiszélesedik, és medrét sok kisebb-nagyobb sziget teszi változatossá. A nagyobb kiterjedésű szigetek két ágra osztják a folyamot, és a folyamsodra az ilyen helyeken meglehetősen erős. Ezek a szigetek nem termékenyek. A gyakori áradásoktól odahordott iszapos talajon csak nyárfák, rezgőnyárfák és fűzfák nőnek. De szénát bőven kaszálnak itt, és színültig megrakott bárkákon szállítják a partmenti tanyákra vagy a mezővárosokba. Szeptember 6-án a deregje naplementekor horgonyzott le. Striga éppen nem tartózkodott a hajón. Sem Újvidéken, sem a vele szembe fekvő Péterváradon nem kockáztatta meg a partra szállást, mert mindkettő elég nagy város, ahol veszélyek leselkedhetnek rá. Csak egy 20 kilométerrel lejjebb fekvő mezővárosban Karlócán szállt ki, hogy körülnézzen. A deregje a város alatt 2-3 kilométerre kötött ki, és abban állapodtak meg, hogy ott várják meg a kapitányt, aki bárkával teszi meg az utat visszafelé. Este 9 óratáj Striga már a deregje közelében volt. Nem sietett. Hagyta, hogy a bárkát az ársodorja szépen lefelé. Jó maga meg elég derűs gondolatokba merült. Haditervet tökéletesen sikerült. Senki sem gyanakodott rá, és semmi sem akadályozta a szabad tájékozódásban. Igaz, hogy nem sok hírhez jutott. De az embereknek ez a tájékozatlansága, mely már a közönnyel volt határos végeredményben kedvezőjel volt. Kétségtelen, hogy ezen a vidéken nem sokat hallottak a dunai rablóbandáról, és Dragos Károlynak még a létezéséről sem tudtak, úgyhogy eltűnése sem okozott izgalmat. Ugyanakkor a rendőri készenlét és szemlátomást erősen csökkent. Talán azért, mert a rendőrbrigád vezetője eltűnt, vagy talán azért, mert ez a vidék igen szegény. Striga már napok óta egyetlen rendőrforma embert sem látott, és errefelé még csak nyoma sem volt a folyami ellenőrzésnek, amely pedig 200-300 kilométerrel feljebb olyan szigorú. Minden remény megvolt tehát arra, hogy a bárka szerencsésen elérje célját, a Fekete-tengert, ahol szállítmányát átrakhatják a már említett Gőzösre. Holnap már túljárnak Zimonyon és Belgrádon. Onnantól kezdve majd inkább a szerb part mentén hajóznak, hogy ne érhesse őket kellemetlen meglepetés. Szerbiában úgy is bizonyára nagy lehet a fejetlenség a Törökország ellen vívott háború miatt, és nem valószínű, hogy a révhatóságok egy üresen lefelé haladó deregére vesztegessék idejüket. Ki tudja, talán Striga utolsó ilyen útja. Talán most már elvonul messzi tájakra, miután vagyont, tekintélyt szerzett, és talán boldogságot is, mondta magában, a deregjén fogva tartott asszonyra gondolva. Ezeken a dolgokon tűnődött, amikor tekintete a két egymás mellett levő ládára esett, amelyeknek teteje oly sokáig fekhelyül szolgált Dragosnak és a bárka tulajdonosának. Hirtelen eszébe ötlött, hogy jó lehet, már egy hete birtokába kerítette a bárkát, még nem gondolt arra, hogy átkutassa. Legfőbb ideje, hogy pótolja ezt az elképesztő mulasztást. Először is a csónak jobb oldalán lévő ládának esett neki, és egy pillanat alatt feltörte. Nem talált benne mást, mint szép rendben berakott fehér neműt és felső ruhákat. Striga nem tudott mit kezdeni ezekkel a göncökkel, a ládát becsukta, és a másikat törte fel. Ennek tartalma alig különbözött az előzőjétől, és Striga már-már csalódottan abba hagyta a kutatást, amikor a láda egyik zugában érdekesebb tárgyon akadt meg a szeme. Ha a ruhadarabokból nem is tudhatott meg semmit, talán többre megy ezzel a vaskos levéltárcával, amelyben minden bizonnyal iratok vannak. Mert a papírok, ha némák is, néha többet mondanak, mint bármi más. Striga kinyitotta a levéltárcát, és nem csalódott, mert rengeteg irat volt benne. Azon nyomban tüzetesen átnézte mindet. Nyugták, levelek kerültek kezébe, amelyek mind Boros Demeter nevére szóltak. Azután a meglepetéstől tágra meredt szeme megakadt ugyanazon az arcképen, amely már Dragos Károly gyanúját is felkeltette. Striga első pillanatban semmit sem értett. Már az is elég furcsa volt, hogy a bárkán csupa Boros Demeter névre szóló irat volt, és egyetlen egy olyan sem, amelyen a rendőrtiszt neve szerepelt volna. E furcsaság magyarázata azonban kézenfekvőnek látszott. Talán Dragos nem azonos a Dunai Liga mesterhorgászával, mint azt Striga eddig gondolta, hanem baráti megegyezés alapján adja ki magát Boros Demeternek, és a vele kötött közös megállapodás értelmében tartja magánál az igazi Boros Demeter iratait is, hogy szükség esetén igazolhassa személyazonosságát. De hogyan kerül ide a Latkó név? Ugyanaz a név, amelyet Striga ördögi ügyességgel tolt előtérbe gaztetteinek elkövetésekor. És hogyan kerül ide annak a nőnek az arcképe, akiről Striga minden kudarca ellenére soha nem mondott le? Ki volt hát a jogos tulajdonosa ennek a bárkának? Ki ez a meghitt, nem mindennapi emlék? Vajon kié lehet? Dragos Károlyé, Borús Demeteré vagy Serge Latkóé? A három ember közül kettővel van dolga, tehát tulajdonképpen melyiküket tartja fogságban a deregén. Serge Latkóról azt hitte, hogy agyonlőtte azon az estén, amikor a Ruszcsukot titokban elhagyó csónak két utasa közül az egyiket leterítette. De most nem bánná, ha akkor rosszul célzott volna, mert még a rendőrtisztnél is jobban szeretné a révkalauzt hatalmában tartani. Most aztán biztos, hogy végezne vele. Őt igazán nem tartogatná tuszként. Elég lenne egy követ akasztani a nyakába, már is megszabadulhatna ellenségétől, és ugyanakkor elhárulna útjából forrón áhított céljának legfőbb akadálya. Striga most már tudni akarta hányadánál, és a most előkerült arcképet magánál tartva megragadta a farevezőt, és a bárkát gyorsan lendítette előre. A deregje feketélő körvonalai hamarosan kibontakoztak az éjszaka sötétjéből. Gyorsan melléje vezett, a bárkából a deregje fedélzetére ugrott, és oda sietett a kabinhoz, melynek bejárata szemben volt azzal a kabinnal, ahova oly gyakran ment be. A kulcsot bedugta a zárba. Serge Latkó még csak nem is találgathatott csúnya kalandja elképzelhető magyarázatai között. Még annyira sem jutott a rejtély megfejtésében, mint raptartója. A titok megfejthetetlen maradt előtte, és már nem is törte a fejét azon, hogy tulajdonképpen miért is rabolták el. Amikor nyugtalan álmából börtönemélyén felébredt, mindenek előtt éhséget érzett. 24 órája nem evett már, és a természet mindig megköveteli jogait, bármilyen nagy megrázkutatáson esik is át az ember. Előbb türelmesen várt, de amikor az éhség egyre követelődzőbbé vált, elhagyta eddigi hidegvére. Hát csak nem akarják éhen veszejteni. Kiáltozni kezdett, semmi válasz. Még erősebben kiáltozott, megint csak semmi. Most már teletüdővel ordítozott, de hasztalan. Dühötten próbálta széttépni kötelékeit, de a kötelek ellenálltak, és hiába dobálta magát a padlón, hiába feszítette meg teljes erővel az izmait, nem engedtek. A görcsös fetrengés közben arca valamit érintett a padlón. A szükség felfokozta érzékeinek működését. Serge Latkó most azonnal rájött, hogy az arca egy darab kenyérhez vagy szalonnához ért, melyet biztosan akkor tettek le melléje, mi alatt aludt. Az ő helyzetében azonban még az sem volt nagyon könnyű, hogy hasznára fordítsa börtönőreinek figyelmességét. A szorult helyzet azonban mindenkit leleményessé tesz, és néhány hiába való kísérlet után végül is sikerült elfogyasztani az ennivalót, annélkül, hogy kezét használta volna. Miután éhségét így lecsillapította, megint lassan, egyhangúan teltek az órák. A nagy csendben nem hallott mást, mint enyhe sustorgást, mintha könnyű szellő járna a falevelek között. Serge Latkó tudta, hogy a vizensikló hajó orra ékmódjára szeli a habokat, és ennek hangját hallja. Hány óra telhetett el addig, míg végre egy csapóajtót emeltek fel a feje felett? A bizonytalan fénytől megvilágított nyíláson át, madzagon megint kenyeret és szalonnát engedtek le hozzá. Ezután megint órák teltek el, majd ismét felemelték a csapóajtót. Egy férfi jött le, odalépett a maga tehetetlenül fekvő Serge Latkóhoz, kinek száját most megint jó alaposan bekötözte. szóval félnek, hogy kiabálni kezd. Bizonyára valaki meghalhatna a közelben. Így lehetett, mert ez az ember visszament a fedélzetre. A fogoly léptek zaját hallott a tömlöce mennyezete felől. Kiáltani akart, de nem jött ki hang a száján. Azután elült a zaj. A segítség reménye már messze lehetett, amikor pár perc múlva ismét lejött hozzá valaki, és se szó, se beszéd szájáról levette a kötést. Nyilván azért nem bánják, ha most kiabál, mert úgyis hiába hív segítséget, akkor meg minek? A harmadik étkezés után, mely az első kettőhöz hasonló volt, ismét hosszú várakozás következett. Most minden bizonnyal éjszaka volt. Sergelatkó éppen azt számolgatta, hogy körülbelül 48 órával korábban eshetett fogságba, amikor ismét megnyílt a csapóajtó. Egy létrát eresztettek le, és azon négy ember szállt le börtöne mélyébe. Sergelatkónak nem volt ideje arra, hogy kivegye ezeknek az embereknek az arcvonásait. Szemét száját pillanatok alatt bekötötték, és most is épp úgy, mint mikor idehozták, vak és néma csomagként adták kézről kézre. Megint ütődéseket érzett, amiről ráismert a csapóajtóra, amelyen nem régen áttuszkolták. Most ellenkező irányba ráncigálták, felfelé menett, a létra megint jól megkínoszta az oldalát, épp úgy, mint mikor lefelé eresztették. Azután rövid vízszintes utazás következett, majd ledobták a padlóra, és szeméről szájáról megint levették a kötést. Alig, hogy kinyitotta a szemét, már is csikorogva rázárult az ajtó. Sergelatkó körülnézett. Igaz, hogy cseberből vederbe került, de ez a börtöne mégiscsak sokkal jobb volt, mint az előző. Ide egy kis ablakon át özönlött be a fény, és így rögtön megláthatta a melléje helyezett ennivalót, amelyet addig csak vaktában tudott megtalálni. A napfény visszaadta bátorságát is, és helyzetét már nem látta olyan kétségbejtőnek. Emögött az ablak mögött ott van a szabadság. Csak vissza kell szereznie. Sokáig hasztalan töprengett a szabadulás módján, míg végül, amikor tekintete már vagy ezredszer járt végig a börtönél szolgáló kiskabinon, a fal mellett valami lapos, vasalás félét pillantott meg. A vaspánt a padlón átjött fel, függőlegesen futott a mennyezetig, és valószínűleg a hajóbordákat tartotta össze. Ez a vasalás kicsit kiállt, és bár sehol sem volt éles, arra talán mégis jó lesz, hogy elkoptassa vele kötelékeit. Nehéz vállalkozásnak látszott, annyi bizonyos, de mégis meg kellett kísérelnie. Miután nagy erőfeszítéssel sikerült egészen a vaspántig kúsznia, Sergelatkó azonnal dörzsölni kezdte hozzá a kezét gúzsba kötő békjót. Miután testét a kötelékek csak nem teljesen megbénították, ez a munka rendkívül fáradtságos volt, és karját csak úgy tudta ide-oda mozgatni, de még akkor is csak alig-alig, hogy egész testével állandóan a vaspánt felé lendült. Ez bizony nagyon kínosan ment, és olyan kimerítő volt, hogy a révkalauznak 5 percenként abba kellett hagynia, hogy pihenjen. Naponta 2-szer az étkezés idején meg kellett szakítani a keserves munkáját. Az élelmet mindig ugyanaz a börtönőr hozta, és bár álarcot viselt, Sergelatkó már ráismert őszhajáról és rendkívül széles válláról. Különben is, bár arconásait nem figyelhette meg, úgy rém lett neki, hogy ezt az embert nem először látja. Biztosat semmit sem tudott, de a széles váll, a nehéz léptek, az őszhaj mind ismerősnek tűnt előtte. Az élelmet szabályos időközökben hozták be neki, de ezen kívül soha senki sem nyitotta ki börtöne ajtaját. A csendet soha semmi meg nem törte volna, ha időről időre nem hall ajtócsapkodást kabinjával szemben. Ezután majdnem mindig két hangot hallott, egy férfi és egy nő hangját. Sergelatkó ilyenkor csak a fülét hegyezte, és kitartó küszködését megszakítva igyekezett minél jobban kivenni a hangokat, amelyek homályos, de méreható érzéseket keltettek benne. Mikor az ennivalót behozták, csak azt várta meg, hogy börtönőre eltávozzék, bekapta a falatokat, és összeszorított foggal már is folytatta munkáját. 5 napja bajlódott már kötelékei meglazításával, és még mindig nem tudta, hogy keserves munkájával elére valamit vagy sem, amikor szeptember 6-án besötétedéskor a csuklóját összefogó kötél hirtelen elszakadt. A révkalauz alig tudta visszafojtani az örömkiáltást. E pillanatban nyílt az ajtó. Most is az a börtönőr lépett be az étellel, aki máskor. Mihelyt ismét egyedül maradt, Sergeratkó megpróbálta mozgatni szabaddá vált tagjait. Kezdetben képtelen volt erre. Kezét és karját egy hosszú héten át nem használhatta, és most, mintha csak megbénultak volna. Lassan azonban visszatért tagjaiba az élet, és egyre jobban tudta mozgatni a kezét. 1 órás erőfeszítés után még nagyon nehézkes mozdulatokkal ugyan, de a lábát is szabaddá tette. Most már szabad volt, vagy legalábbis megtette az első lépést a szabadulás felé. A második lépés kijutni ezen az ablakon át, melyet most már elérhet. Az ablakon keresztül látta a Dunavizét, bár a part homályba veszett. A pillanat kedvező volt, az éjszaka szurok sötét. Ember legyen a talpán, aki utoléri ebben a csillagtalan éjszakában, ahol 10 lépésnyire sem lehetett látni. De különben is csak másnap reggel jönnek be a fülkéjébe, mire észreveszik, a szökéstő már messze jár. Az első kísérletnél súlyos nehézség, sőt mi több, áthághatatlan akadály elé került. Az ablak olyan szűk volt, hogy legfőjebb egy sovány és rugalmas fiú bújhatott volna át rajta, de nem egy olyan jól megtermett vállas ember, mint Sergeratkó. Miután hiába próbálta magát átpréselni az ablakon, be kellett látnia, hogy ezzel az akadállyal nem tud megbirkózni. A fáradtságtól lihegve ereszkedett vissza börtönébe. Hát nincs mód arra, hogy kikerüljön innen. A könyörtelen ablakon át hosszú ideig bámult a sötét éjszakába, majd újra összeszedte minden erejét, ledobta ruháit, és iszonyú lendülettel ugrott neki az ablaknyílásnak, hogy ha törik, ha szakad, átjusson rajta. A vére is folyt már, csontjai ropogtak, mikor végül félvállát, majd a karját átbújtatta az ablakon. Már a bal csuklója is bepréselődött az ablakkeretbe. Jobb válla azonban úgy megszorult a nyíláson, hogy fel kellett hagynia minden további erőfeszítéssel. Testének egyik fele már kint volt a szabadban, a víz felett, a másik pedig még az oldalát préselő ablakkeret fogja volt. Ebben a helyzetben nem maradhatott sokáig, mint hogy ezen az úton nem tudott menekülni, más módot kellett keresnie. Talán sikerül letépni az ablakkeret egyik darabját, és így ki tudja bővíteni a nyílást. De ehhez előbb vissza kellett volna jutni a börtönébe, és Latkó pillanatok alatt tisztába jött azzal, hogy hátrafelé sem tud mozdulni, tehát sem előre, sem hátra. És ha csak nem kiált segítségért, ebben a kutyaszorítóban marad. Hiába próbálkozott, minden hasztalan volt. Olyan erővel préselte magát az ablakba, hogy most valóságos csapdában volt. Sergeratkó kicsit kifújta magát, amikor szokatlan zaj ütötte meg a fülét. Megremegett. Új fenyegető veszély leselkedett rá. Olyasmi történt, ami még nem fordult elő ebben az időpontban, mióta a fülke fogja volt. Valaki megállt az ajtó előtt, tapogatózva kereste a zárat, majd végül beleillesztette a kulcsot. A révkalauz a kétségbeesés emberfeletti erejével feszítette meg izmait. Eközben kívülről a kulcs megfordult a zárban, a nyelv kattanva engedett.
Jules Verne a Dunai hajós című regényének 14. részét Koncz Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. A mikrofonnál Klész Beáta. A mai műsorunkban Varga Kamil Ferences szerzetes sorozatának első részét hallják. A hét boldogavatás előtt álló ferences vértanúk közül ez alkalommal Kovács Kristóf élettörténetét ismerhetik meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil testvér vagyok, a gyöngyösi ferences kolostorból. Néhány alkalommal szeretnék mesélni a hét ferences vértanúról. Kezdjük talán Szent Ferenc atyánk imádságával. Mindenható, szentséges, fölséges és hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó. Neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót. Úgy legyen, amen. A hét ferences vértanú, Károlyi Bernát, Köröztös Krizosztom, Kovács Kristóf, Hajnal Zénó, Kis Szaléz, Lukács Perbárt és Krisztán Rafael ferences szerzetesek 1944 és 54 között, hát életükkel tettek tanúságot elkötelezettségükről, ember szeretetükről. Mindannyian tudták előre, hogy a nemzeti szocializmus és a kommunizmus diktatúrái alatt kiállni az egyházért, a hívekért, az üldözöttekért, a kisemmizettekért, hát hogy finoman fogalmazzak, nem vet rájuk jó fényt. Talán életüket is áldozatul kell adni. Először nézzük a mai alkalommal Kovács Kristófot. Ő Jászberényben született 1914. december 16-án. Szülei hívő katolikusok voltak, a Lehel vezér gimnáziumban érettségizett 1933-ban. Papi hivatást érzett és jelentkezett a ferences rendbe. 1933. augusztus 29-én beöltözött a rend ruhájába. Egyszerű fogadalmat ugyanott tett 34. augusztus 30-án, majd pedig Gyöngyösre került tanulmányait folytatni, és itt tett örök fogadalmat 1937. szeptember 8-án. 1938. június 29-én szentelték pappá. Így ír erről a Magyar Umbria, a Növendékek folyóirata. Június 27. ordináció, vagyis papszentelés. Van-e ennél nagyobb esemény egy klerikát életében? Nem is lehetne. És ez a nap még azzal is nevezeteskedik a krónikában, hogy úgy szólván majdnem az egész klerikát kapott ordinációt. Az összes rendek sorra jöttek. Előző este már Kriston Endre püspök úr, ő excellenciája feladta Klárusznak, Guidónak a tonzúrát. Szerén Gedeon Flavius, Lukács, Richard, Gyárfás, Pacifik, Grátus testvérek pedig a második két kisebb rendet vették föl. Coléta ezután Menyhért, a szubdiakónust, valamint Félix, a szent diákonátust kapta meg. Ezután felharsant az archidiakónus várva várt szólítása. Járuljanak oda, akik szeretnének a Szentlélek áldásában részesülni. Ahogy elütötte a toronyóra a hetet, már hét pappal gyarapodott a megváltás szolgálatának hős csapata. Papok lettek. Június 29-én pedig így írnak. Új miséseink ma mutatták be első szentmise áldozataikat a fölséges Istennek. Arnold, Pasaréten, Metód Nyírbátorban, Tivadar Kisvárdán, Agakpit Bátaszéken, Márius Kiszújszálláson, Gyula Kerekegyházán és Kristóf Jászberényben. Kristóf azonban nem 29-én misézett Jászberényben, hanem néhány nappal később. Így tájékoztat minket a krónikás. Július 3. Nagy szeretettel vártuk primíciás újmisés testvérünket, Kovács Kristófot, aki szülővárosában mondta első szentmiséjét. A gyönyörű percek meghatottak bennünket, hiszen mi is oda készülünk az oltár elé. 1939. augusztusában Rozsnyóra helyezik ott hitszónok, káplán, a házi tanács tagja, testvérek oktatója. Később Pécsre kerül hitszónoknak, gyóntatónak, ezután következik Kassán, a visszafoglalt területeken alapított új rendházunk. Később 43-ban Debrecenbe kerül beosztásra, a Vámospércsi utcában az ottani lelkipásztori helyre hitszónoknak és gyóntatónak. Ebből az időből maradt meg egy történet, az egyik nem katolikus asszony megszólította az utcán. Minek gyűjtek maguk ide? Vegyék tudomásul, hogy mink nem szeressük magukat. Kristóf ennyit mondott. Vegyék tudomásul, mi szeretjük magukat. Azért jöttünk ide. Innen 44. júniusában Pécsre helyezik, de megkéri a provinciálist, hogy Verdun Gellért helyett ő mehessen Újvidékre, hitszónoknak, gyóntatónak. Ezt a kérését elfogadják. Óhajtotta elérni, hogy mint pap hitéért vértanúságot szenvedhessen. Zavaros időkben kellett Újvidékre mennie. Itt a hívek kedvelték prédikációért, de nem csak azért, hanem azért is, mert mindenkinek gondját, baját megértően és szeretettel igyekezett elintézni. 1943. októberétől szolgált az újonnan megnyitott Újvidéki rendházban. Ez a rendház a Dusán cár utcában volt, a házat Léh Mátyás plébános, gajdorbai plébános adományozta a rendnek, ami eredetileg egy családi villa volt. Trappistákat szerettek volna itt leterepíteni, de magyarul tudót nem talált. Az akkori rendtartományunk a Kapisztrán provincia elfogadta a felkérést, s házat alapított. A földszintet bővítették, Uzdóczi Zadravec István szentelte föl a kápolnát 1943. Krisztus király ünnepén. A Guardián köröztös Krizosztóm lett. Korábban az amerikai magyarok lelkipásztora, Don Kanyar megjárt 35 éves barát. Így is hívták az öreg barát, hiszen a fronton valamiféle tüdőbajt szerzett össze. A Don Kanyarból hazavezette katonáit, egyedüli tábori lelkészként. Ezért vitézségi érmet is kapott. A szerbek a visszacsatolás után elmenekültek, s a bukovinai székelyeket telepítettek le hadik községben is például. Felajánlották Kristófnak is a hazatérést, meg Krizosztómnak is, de azt mondták közös erővel, amíg hívek jönnek a templomban, a pap nem hagyhatja el a rábízottakat. Aztán jöttek a szomorú napok, összegyűjtötték a magyarokat. Hosszú úton kísérték őket Pétervárad irányában. Útközben ütlegelés, megaláztatás következtében elájult. Végül egy súlyos ütés halálát is okozta. Az ottani magyar ferencesek nem akarták tehát elhagyni a rendházat. Kristóf azt is gondolta, hogy ha jönnek a partizánok, neki esélye lesz üdvözülnie, vértanúként meghalnia. Ott maradtak a magyarok is, hiszen úgy tudták, hogy ők ártatlanok. Ott maradtak a magyar és német papok is. 1944. október 20-án indult az utolsó vonat Magyarország felé. Ekkor több bukovinai székelyt is Dunántúlra szállítottak. 44. október 23-án Kapisztrán Szent János ünnepén értek a csapatok Újvidék közelébe. A partizánok politikai biztosa kitűzte a jugoszláv zászlót a tanácsházára, s a partizánok végigjárták a házakat, s aki nem tudta igazolni, hogy szerb vagy szocialista, azokat összeterelték. Így járt Kriszosztom, Kamarás Mihály és Kovács Kristóf rendtársam, Michael Waldner svájci kapucinussal együtt, valamint Budai József református lelkésszel. Október 26-án végül is letartóztatták mindannyiukat, számtalan hívővel együtt barakokba terelték őket. Gyóntatták, vigasztalták az embereket, igyekeztek bennük tartani a lelket. 44. október 28-án este 8 óra tájban harmonika zene mellett verték az embereket. Hármassával összekötözték a foglyokat, kényszerítették a futásra, s közben puskatussal ütötték őket. A partizán megkérdezi Kristófot, hogy hány óra. Ki feleli 8, majd megőrzése átveszi Kristóf óráját. Kristóf hallgatagon nyugtázza, úgysem lesz már rá szükségem. November 1-én rendtársaival s más rabokkal Pétervárat felé hajtották őket erőltetett menetben. Napközben meneteltek, éjjel gyóntattak. Voltak olyanok, akik hosszú évek után először részesülhetek ezekben a szentségekben. A menetelésben többször előfordult, hogy a katonák odaszóltak egyes papoknak, popovi napred, papok hátra, s a többi fogolynak nem volt szabad ekkor hátra néznie. Volt olyan, hogy képfegyvert kellett hurcoljanak. Kriszosztomnak volt egy szép szürke pulóvere, ezt megőrzésre átvették, és egy SS zubbonyt húztak rá. Ettől kezdve mindenki ütötte-verte Kriszosztomot is. Végül Kristófnak jártányi ereje sem maradt, hiába támogatták. Pedig az őrök rájuk rivaltak, aki nem megy, azt lelőjük. Én nem megyek, válaszolta Kristóf, majd rendtársai felé fordulva ezt mondta, sic debuit esse, így kellett történnie. Egy arra haladó orosz teherautó fölvette, de a szerb őr utána ugrott és tarkon lőtte. Majd leszették ruháját, s azt mondták rá, svinja, vagyis disznó. Ezeket a történeteket, eseményeket Kamarás Mihály rendtársa megőrizte az ő naplójában. 1994-ben készítettek egy filmet az ottani eseményekről, Kristófról, de Indija nevezetű település közelében, ahol szintén szerettek volna forgatni, ahol meghalt Kristóf, nem forgathattak. 1945-ben Váradi Béla így értesítette Kristóf édesanyját Jászberényben. Szomorú hírt kell közölnöm, Szegedről és Újvidékről nyert értesüléseink szerint kedves fiát, Kristófot, a szerb partizánok múlt év november 2-án a szerémség egyik kis falujában papsága miatt agyonlőtték. Ez a hír biztosnak mondható. Évről évre, mikor a nekrológiumot, Ferences halottak könyvét olvassuk, november 2-ánál mindig Kovács Kristóf is sorra kerül életének 30., szerzetességének 11. és papságának 6. évében szenvedett erőszakos halált Indija közelében, Bácskában. Hősiességéért szeretettel gondolunk rá, írják már abban az időben rendtársai. Temerin mellett 900 bukovinai székelyt ásókkal, csákányokkal vezényeltek ki, megásadták velük sírjaikat, majd belelőtték őket. Egyes források szerint 15 ezeren haltak meg ebben az időben. 39 papok vittek kényszermunkára, vagy hát egyéb atrocitások következtében haltak meg. Érdemes megnézni a Mihály atyáik által forgatott filmet, Hegyi Béla és Molnár Sándor jegyzi, miért fusson az ártatlan. A Dunatáj Alapítvány készítette. Kristóf még korábban Kelemen Didák boldogalvatása kapcsán fogalmazza meg. De hát miért volna olyan nagy szükség magyar ferences szentekre? Elsősorban és főképpen talajhoz kötő szent hagyományokért. A jelen és a jövő törvénye az, hogy a múlton épül. Amilyen a múlt, olyan formán az okszerűség erejével alakul a jövő. Nem csak az egyes emberek életében, hanem a társadalom és a nemzetek életében is. Így van ez nálunk is. Vértanúink kiömlött vére megszentelte, szelleme átjárja a magyar érettelet. Bárki bizonyságot szerezhet arról, hogy a magyar nép lelkét gyökerében érintette a magyarrá vált ferences gondolat. És a nép ma is keresi bennünk ezt az ősi szellemet. Sajnos el kell ismernünk, hogy bizony nagyon megcsappant bennünk az ősi ferences szellem. Kristóf atya, amikor odaadta életét, vértanúság hírében meghalt 7 ferences közül, a legfiatalabb volt. 30 éves. Megdöbbentő, hogy ilyen életkorban is tisztában volt az áldozat értékével, megkerülhetetlenségével, és volt bátorsága vállalni azt. Mi adta ehhez az erőt, a hitet? Kristóf számára saját üdvösségének reménye. A róla szóló tanúvallomásokból az a felfogás rajzolódik ki, hogy rá szerette volna bízni magát Isten üdvözítő akaratára. Az üdvösség elérése azonban az embernek lehetetlen, Istennek azonban minden lehetséges, olvassuk Máté evangéliuma 19. fejezetében. De ha Istennek is áldozatot kell hoznia a mi üdvösségünkért, akkor nekünk is készen kell állnunk erre a mások üdvössége érdekében, írja Lukovics Milán rendtársam Kovács Kristófról 2015-ben. Most elbúcsúzom a rádió hallgatóktól, végezetül álljanak itt a 7 ferences vértanú boldog gálvatásáért mondott imáink Simonné Gulyás Eszter tolmácsolásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrás sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Varga Kamil ferences testvér sorozatának első részét hallották. A hét boldoggávatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Kovács Kristóf élettörténetét ismertette. Ezzel műsorunk már a véget ért, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikai munkatárs Kvasszinger Jenő volt, az adást Tikovics Ernő szerkesztette. Nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!